Áldás békesség a gyülekezetnek. Anyák napja alkalmából sok szeretettel szeretnék köszönteni az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat.
Bokrétát kötöttem jó anyám napjára, örül a bokrétám minden egyes szála, és azt mondatja velem az én édes jó virágom, legyen áldás az én édes jó anyámon.
Anyák napja boldog minden kis gyerek, hála imádságot zeng az Istennek. Hála néked, drága jó anyám, téged dicsér szívem és a szám. Hála néked, drága jó anyám, téged dicsér szívem és a szám. Te adtál mi nékünk, édes jó anyád, aki szívén
tud úgy szeretni a világon senki, mint az édesanyám tud engem szeretni. Akármit kívántam, megtette egy szóra, még a csillagot is rám rakta volna. Mikor a faluban iskolába jártam, rendesebb egy gyerek nem igen volt nálam. El nem tűrte volna ő a semmi áron, hogy valaki nálam szebb ruhába járjon. Éjjel-nappal őrzött, mikor beteg voltam. Magát nem kímélte, csak értem aggódott. Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében, örömkönnyek égtek, s csókolva becézett. Én Istenem, áld meg, őrizd az anyámat, viszonozhassam én ezt a nagy jóságot. Lássak a szemében boldog örömkönnyet, ne lássak én soha búsnak, szenvedőnek.
Megáldjon téged az Isten!
Ami segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Keresztelőre készülve a 431. dicséretünket énekeljük. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és most meg minket. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása után misszői parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És még egy igeverset olvasok hozzá, János evangéliumának 10. fejezetéből, a 27. és 28. verset. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Kedves szülők, kedves keresztszülők gyülekezet május első vasárnapján biztos, hogy nem véletlenül alakult így a gyülekezetünkben, hogy négy család is itt áll, és öt kisgyermeket is keresztelhetünk, és mert ilyenkor mindig megemlékezünk arról, azokról az asszonyokról, édesanyáinkról, akik vállalták az életünket, akik nem gondolták azt, hogy ez túl nagy teher a számukra, és hogy a gyermekvállalás miatt nem tud kiteljesedni az életük. Van, akinek most itt ez az első anyák napja a családok közül, de van olyan család is, akiknél ez a negyedik, vagy éppen ötödik gyermek. Az anyaság szinte a legnagyobb áldozatvállalás ezen a földön. Az édesanyák ebbe beleadják testüket, lelküket, és vállalják a sok-sok munkát, ami ezzel jár, az éjszakai virasztásokat, lemondást vagy fájdalmat, és képesek sokszor még zsonglőr mutatványra is, hogy megúszták saját magukat. A végén pedig arra is képesek, hogy a gyermekeiket saját szárnyaikra bocsássák. Isten áldása legyen az életükön, számon vannak tartva cselekedeteik, áldozatvállalásuk, és azt gondolom, hogy mindannyian csak hálát adhatunk édesanyáinkért. Ez az ige viszont, mint ahogyan a keresztelő is az Isten szeretetéről beszél, mert a földi élet és az örök élet alapvetően Istennek az ajándéka, és mi abban, mint szülők, csak eszközök lehetünk, hogyha az Isten ezt bízza ránk. Életünknek is igazából csak Istennel van értelme, hiszen ő gondolta ki az életünket a maga számára, és a végén is előtte fogunk megállni. Isten akarata az, hogy hozzá térjünk, és ez egyedül Jézus Krisztus által lehetséges, mert ő örök életet ad az ő kegyelméből. Általa lehetséges az a csoda, hogy a mi lázadó, öntörvényű életünkből Isten fiaivá legyünk, az ő nyájába tartozó, engedelmes bárányaivá. És úgy kezdődik az élet, hogy meghalljuk a jó pásztor hangját, és ő magához hív mindegyikünket, szülőket is, és gyermekeket is. Elsősorban a szülőket, és majd, ha eljön az idő, reménység szerint a gyermekek is meghallják ezt a hívást. Nem lehet a gyermekeket csak hozzá küldeni, együtt kell haladnunk felé. Azért szól hozzánk, hogy adja nekünk az ő legnagyobb ajándékát, az örök életet. És lehetünk mi nagyon jó szülők, történhetnek velünk nagyon jó dolgok az életünkben, de hogyha ez kimarad, a legjobb marad ki, az örök élet, a védettség, a biztonság, a békesség. Jézus Krisztus az életét adta értünk, előttünk jár, megjárta a kísértések útját, a szenvedés útját, a halál útját, majd győzött felette, feltámadt és felment az Atyához örök dicsőségbe. És ezzel a reménységgel kereszteljük meg a gyermekeket, hogy az ő életükbe is eljön az idő, amikor meghallják a jó pásztor hangját, és engednek a hívásnak, hogy a földi élet mellett az örök élet ajándékában is részesüljenek. Ebben segítsék leginkább őket, a keresztülők, a gyülekezetnek az imádsága. Így valljuk meg a mi hitünket, fennállva, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék, ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig hajtsuk meg fejünket és kérjük Isten segítségét fogadalomtételetekre. Mennyei Atyánk, téged dicsőítünk az életért, hálát adunk, hogy a te oltalmazó szereteted megtartotta az édesanyád életét, és épségben születtek a világra ezek a kisgyermekek. Áldott légy azért, hogy te vagy az, aki eljegyezted őket magadnak, Jézus Krisztus nevére, és kérünk is, hogy őrizd meg az ő testi-lelki épségüket, adj erőt a szülőknek, hogy tudják őket jól szeretni, bölcsen nevelni, őket felnevelni, és áldott légy a gyülekezet közösségéért, a Krisztus testéért, hogy egy napon annak majd ők is tagjaivá lehessenek. Jöjj el, Szentlélek Isten, légy velünk minden napon, ahogyan megígérted. Amen.
És gyermekeiteké, akiket elhívott magának az Uram és Istenünk. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Készülődjünk az igen meghallására. Énekeljük a 161. dicséretünk első 4 versét. A 161. dicséretünk első verse így kezdődik, Siess keresztjén lelki jót hallani.
Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Mózes 5. könyvének 20. fejezetében.
Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és lovakat, szekereket, és nálad nagyobb számú sereget látsz, ne félj tőlük, mert veled van az Úr, a te Istened, aki kihozott Egyiptom földjéről. Amikor az üdvözethez készültök, álljon elő a pap, és szóljon a néphez. Ezt mondja nekik. Halld meg, Izrael! Ma megütközni készültök ellenségeitekkel, szívetek ne lágyuljon meg, ne féljetek, ne rettenjetek meg, és ne rémüljetek meg tőlük, mert az Úr, a ti Istenetek veletek megy, hogy harcoljon értetek ellenségeitekkel, és megtartson titeket. Az előjárók pedig így szóljanak a néphez. Van-e olyan ember, aki új házat épített, de még nem avatta fel? Menjen vissza a házába, hogy meg ne halljon a harcban, és más valaki avassa föl azt. Van-e olyan ember, aki szőlőt ültetett, és még nem szüretelt róla? Menjen el, térjen vissza házába, nehogy más valaki szedjen róla először, hogyha meghalna a harcban. Van-e olyan ember, aki eljegyzett magának egy leányt, de még nem vette el? Menjen vissza az a házába, nehogy más valaki vegye el azt, hogyha meghalna a harcban. Azután még ezt is kérdezzék meg az előjárók a néptől. Van-e itt olyan férfi, aki félénk és lágy szívű? Az menjen haza a házába, hogy testvérei szíve úgy meg ne olvadjon, mint az övé. Amikor befejezik az előjárók a néphez intézett beszédüket, állítsanak csapatvezéreket a nép élére. Ha egy város megostromlására vonulsz fel, először ajánlj neki békét. Ha békességgel felel neked és kaput nyit, akkor az egész ott lakó nép adófizetőd legyen és szolgáljon neked. Ha pedig nem köt békét, hanem harcra kell veled, akkor zárd körül, és ha az Úr a te Istened kezedbe adja, minden férfit hányj kardélre. De az asszonyokat, a kisgyermekeket, az állatokat és mindazt, ami a városban van, az egész zsákmányolnivalót magadnak vedd birtokba, és élvezd az ellenségeidtől szerzett zsákmányt, amelyet kezedbe ad az Úr a te Istened. Így cselekedjél mindazokkal a városokkal, amelyek igen messze esnek tőled, amelyek nem e népek városai közül valók. De e népek városaiban, amelyeket örökségül ad neked az Úr, a te Istened, ne hagyj életben egy lelket sem. Mindenestül veszítsd el őket, a hettitákat, az emóriakat, a kánaániakat, a perizieket, a hivvieket és a jebúsziakat, ahogy megparancsolta neked az Úr, a te Istened. Azért, hogy meg ne tanítsanak titeket mindannak az utálatosságnak elkövetésére, amelyet ők isteneik tiszteletére cselekszenek, hogy ne vétkezzetek istenetek az Úr ellen. Amikor egy várost hosszabb ideig tartasz körülzárva, és így harcolsz ellene, hogy bevedd, ne pusztítsd ki fejszével egy fáját sem. Egyél róla, de azt magát ne írd ki, mert ember-e a mezőfája, hogy ostrom alá jusson miattad. Csak amelyik fáról tudod, hogy nem gyümölcstermő, azt vágd ki, és abból építs ostromló szerkezetet a veled hadakozó város ellen mindaddig, amíg csak el nem esik. Eddig, Istenünk írott igéje, gyertek, felállva imádkozzunk. Jézusunk, hálát adunk, hogy összegyűlhettünk feltámadásod szent napján, azért, hogy igét hallgassunk. Hálás a szívünk a megváltásért, amit értünk, értem, győztesen vittél végbe. Hálát adunk, hogy bőven és örömest veted az igét közöttünk is, és szereteteddel megszólítasz, hogy kalauzolsz, vezetsz, hogy megtartsd életünket. Adj ehhez most nyitott szívet. Kérünk munkálkodj, hogy készségünk is legyen megtenni mindazt, amit tőlünk kérsz, hiszen ez is tőled van, a készség. Ismered életünket, bűneinket, hányszor vétkeztünk cselekedetben, szóban, gondolatban, vagy mulasztottunk el jót tenni. Kérünk, bocsásd meg sok hűtlenségünket és engedetlen harcba vonulásainkat. Bárcsak mi is ilyen kegyetlenül bánnánk el régi életünk szokásaival, kérünk, add jobbodat, hogy engedelmeskedhessünk ebben is neked. Köszönjük, Istenünk, változhatatlan szeretetedet. Köszönjük a héten átélt áldásaidat, csodáidat. Kérünk, hadd nyissuk meg szívünket, szemünket, kezünket. Köszönjük, hogy ismét lábadhoz ülhetünk, és választhatjuk a jó részt, hogy a végén, mint tanítványait szertefussunk és tegyünk, cselekedjünk akaratod szerint. Add meg nekünk, hogy hittel ráálljunk arra, amit mondasz. Segíts el minket a belőled táplálkozó gyümölcstermő életre. Tisztíts meg, hogy több gyümölcsöt teremjünk a te dicsőségedre. És adj nekünk, a te népednek, Uram, szüntelenül benned bízó szívet, amely végsőkig ellenáll a kísértésben, de elsőre engedelmeskedik neked. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 171. dicséretünket. Thank you. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, Mózes 5. könyvének 20. fejezetében, a 4. versben. Mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Kedves testvéreim, nem kimondottan anyák napi volt ez a szakasz a Mózes 5. könyvéből, de az a nagy kegyelem, hogy mi úgy olvashatjuk az Ószövetséget, hogy közben ott van a kezünkben az Új Szövetség is. Az Új Szövetség nélkül a harc az nagyon kegyetlen zsákmányszerzés, olyan harc, amit magunk körül látunk a világban. Elég rossz dolog, hogy már szinte egyenesben látjuk a harcot, számomra hátborzongató, hogy nyomon követhetjük, hogy egyik ország miként támadja meg a másikat, hogy miként nő az áldozatoknak a száma. Olvashatunk róla, hogy hány milliárd forintot költenek erre a célra, és hogyan írtanak ki népeket, városokat. Különösen érzékenyen érint, amikor olyanról olvasok vagy hallok, hogy a keresztényeket hogyan írtják ki, mert ilyen is van. Mert nagy üzlet a háború, és hogy ki az, akinek leginkább nő a bevétele, azt nem is lehet tudni. De olyan jó, hogy a mi Urunk Istenünk nem ilyen harcra hív bennünket. Az ilyet be kellene fejezzük. Isten népe ott állt az ígéret földjének a küszöbén, ott pedig harcolni kellett a föld megszerzéséért. Azért is volt a pusztai vándorlás 40 esztendeje, mert ezt a bátor harcot nem vállalta az előző nemzedék. Féltek azoktól, akik ellen harcolniuk kellett volna, túl nagynak tűntek az Anák fiai, túl félelmetesek voltak a szálas emberek, a körül kerített városok. Inkább vissza akartak fordulni, inkább Mózes ellen, az Isten ellen fordultak. És ezért is volt ítéletként, hogy annak a nemzedéknek ott kellett maradni a pusztában. Itt, Kánaán földje előtt már a fiak nemzetsége van, akik nem láthatták azt, hogy az Isten milyen csodálatos módon bánt el az egyiptomi sereggel, bár a kor legfejlettebb technikája, hadi ereje volt az oldalukon, de az Úristen az ő oldalukon volt, és Isten harcolt értük, könnyedén legyőzte az egyiptomi sereget, erős kézzel és kinyújtott karral, és ők maradhattak veszteg, maradhattak nyugodtan, csak nézhették az Úristen szabadítását. De ez a nemzedék nem látta ezt, nem látta a harci kocsikat és lovakat, de amint beteszik a lábukat Kánaán földjére, egy kíméletlen harc fog következni, ahol itt az ige értelmében nem hagyhatnak senkit sem életben. E népek városaiban, amelyet örökségül ad neked az Úr, a te Istened, ne hagyj élni csak egy lelket is. Tehát ezek az emberek nem voltak képzett harcosok, nem voltak harci eszközeik, bár pusztában tapasztalhatták, hogy ki az ő Istenük, és hogy mennyire szereti őket és gondot visel róluk naponta, de mégis ott volt a szívükben a félelem az új helyzet felé. Ezért legelőször abban kellett, hogy megerősödjenek, hogy ki az ő Istenük. És ez ránk nézve is igaz. Hiszen amíg mi az Isten tekintjük ellenségnek, vagy Isten ellen hadakozunk, addig ezek az ígéretek nem is állnak ránk. Találtam egy jó kis írást, egy összefoglaló idézetet, hogy hogy is harcolunk mi az Isten ellen, és hogy is maradunk alul. Az Istent nem lehet üldözőbe venni, Istent lehet üldözőbe venni, de nem lehet utolérni, lehet ellene harcolni, de nem lehet legyőzni, lehet őt gyűlölni, de nem lehet végleg megölni, lehet fenségét gyalázni, de nem lehet szépségét csorbítani, lehet hatalmát semmibe venni, de emiatt nem fog elgyengülni, lehet létezését tagadni, de emiatt nem fog megsemmisülni, lehet sírba helyezni, de kár sírja elé követ hengeríteni, mert az Isten feltámadását nem lehet megakadályozni. A bűnös ember harcol még az Isten ellen, de nem érdemes harcolni, mert csak vesztesek lehetünk, jobb megadni magunkat az Isten szeretetének, és engedni, hogy birtokba vegye egészen az életünket, hogy megismerjük minden értelmek felül haladó szeretetét, amit Jézus Krisztusban jelentett ki. Tehát van nekünk Istenünk, lehet nekünk Istenünk, aki mindenek felett való Úr, aki legyőzte az ellenséget, aki diadalt vett rajtuk, ő a Teremtő Istenünk, aki által van minden, és aki elkészítette nekünk az életet. Ráadásul Isten szabadító Isten, ahogy kivitte az ő népét az egyiptomi szolgaságból, ugyanúgy kiszabadított minket az ördög fogságából. Fiát adta oda értünk bűnösökért, és Jézus Krisztusnak a neve azt jelenti, hogy szabadító. Szabadító bűnből, halálból, kárhozatból, mindenből, ami minket elválaszt az Isten szeretetétől. És ő úgy harcolt értünk, hogy ment a keresztre, és ott maradt a kereszten. Ahogyan a keresztség igéjében is hallhattuk, hogy a jó pásztor életét adja a juhaiért, és ezért senki ki nem veheti őket a kezéből. Elvégzett helyettünk mindent, kiállta az ítélet fájdalmát, hogy minket kihozzon a kárhozatból. Ő nem egy erőszakos úr, nem erőlteti ránk akaratát, hanem szelíd és kegyelmével közelít. Tehát ez az Isten nem ellenünk van, hanem velünk van. Dávid azt mondta a 23. Zsoltárában, hogy ha a halál árnyékában járnék, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Mert az Isten jelenlétének a tudata eloszlatta a szívében a félelmet. Nagy felismerés az, amikor rájövünk, hogy az Isten velünk van. És hogyha az Isten velünk van, akkor ki lehet ellenünk? Jó lenne, hogyha rábíznánk magunkat egészen, és elhinnénk, hogy szeret és kegyelmes Jézus Krisztusban. Tulajdonképpen gyermekeinkkel se tehetünk mást, mint hogy így rájuk bízzuk. Mert ő tudja őket megtartani, ő tudja őket magához szeretni. Tehát a harc idején, életünk harcainak idején elsősorban Istennel foglalkozzunk, Jézus Krisztussal foglalkozzunk, rátekintsünk, ne az ellenséggel, mert nekünk Jézussal van dolgunk. De egy nagy kérdés az, hogy melyik oldalon harcolunk. Ha átkerült már az életünk az élet oldalára, az örök élet oldalára, tulajdonképpen a harc igazán akkor kezdődik el a hívő életében, a megmaradásért, az igazságért, a tisztaságért, a megkörnyékező bűn ellen. A harc ekkor már nem az Isten ellen szól, hanem az Isten mellett harcolunk, engedelmességben, akaratának teljesítéséért, országának építéséért. És most nézzük meg, hogy mik azok az irányelvek, amik ma is érvényesek, és nekünk is szólnak, amik irányt adnak a mi harcainkhoz. Az első, amit nagyon szeretnék aláhúzni, és amit Mózes könyve sokszor, sokféleképpen kiemel, az, hogy Isten harcol értetek. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy akkor nekünk, hívőknek nem kell harcolni. Nyugodtan hátradőlhetek, és mint valami ajándékot, selyempapírba csomagolva, piros szalaggal átkötve, adja Isten a győzelmet. Mi gyakran így szeretnénk, hogy az Isten tegyen meg minket, és tegyen meg mindent helyettünk is, ezért is szoktunk imádkozni, és hamisan azt gondoljuk, hogy ha már átadtuk az életünket az Isten kezébe, ha már megtértünk, akkor nincs több harc. Akkor örök életem van, és ki örvendezhetem magamat. Isten viszont nem helyettünk harcol, hanem velünk harcol. Tehát tudatosíthatom, hogy harcaimban semmiképpen sem vagyok egyedül. Ő az, aki előttünk jár, élünkre áll, mint jó király vagy hadvezér. Mi harctól meg megpróbáltatásoktól mentes életet szeretnénk, mert nem kell a küzdelem, mert abban úgy vagyunk, hogy az fájdalom, meg közben el is bukhatunk, meg sérüléseket is szenvedünk, meg kudarcot is vallhatunk, a győzelem igen, az kell, a harc már nem kell, nem szeretünk konfrontálódni egy élethelyzetbe, inkább kikerüljük azt a nehéz helyzetet, majd magától megoldódik. Azt a csapást is inkább kerüljük ki, ahol valahol ilyen helyzet lehet, pedig az Isten úgy harcol értünk, hogy mi közben nem távolról szemléljük a harci csapásait, hanem hogy szorosan és engedelmesen ott vagyunk mellette, ott vagyunk a kezében. Tehát harc nélkül nincsen élet, de azt tudhatom, hogy az Isten velem van életemnek a harcaiban. Ismerjük azt az éneket, hogy velem vándorol, utamon Jézus, gond és félelem el nem ér, elvisz, elsegít engem a célhoz, ő a győzelmes hűvezér. Ebben erősödhetünk meg, hogy ő jár elől, én követhetem őt, mutatja az utat, nem fog elhagyni, erejét, védelmét ígéri, és ez a hitnek a nemes harca, amiben nem emberek ellen harcolok. Ütések, meg meglepetésszerű próbák vannak, de tudhatom, hogy azok is értünk vannak, és valahol, ami hiányainkra mutatnak rá, az Isten közben minket formál, megtanít küzdeni, ráépíteni az életünket, és végső soron ezek a harcok minket megerősítenek. És biztos a győzelem. Nem szabad abba hagyni a harcot, amíg élünk. Aztán a második üzenet ebből a szakaszból, hogy álljon elő a pap, és szóljon a néphez. Ezt mondjad nekik, halld meg Izrael, ti most készültök megütközni az ellenségeitekkel, ne lágyuljon meg szívetek, ne féljetek, ne rettegjetek, és ne rémüljetek meg tőlük, mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Tehát a papok azért álltak elől, hogy a népet emlékeztessék, hogy kiváltság az Úr harcát harcolni. Emlékeztessenek az alapokra, az Isten szavára. És nekünk mindig arra kell építenünk a harcainkban. Mindig az Isten igazságához kell, hogy ragaszkodjunk. És igazából mi is ezt tesszük, amikor vasárnapról vasárnapra feljövünk ide a szószékre, vagy ott vagyunk a Biblia órán, hogy előállunk és bátorítunk az előttünk álló harcra, ha úgy tetszik, az előttünk álló hétre, hogy ezt és ezt mondja az Isten igéje. Mert az Isten igéje készít fel minket a harcra. Hiszen az Isten jól tudja, hogy mi az, ami előttünk áll, milyen kísértések, buktatók, nehézségek, vagy éppen örömök lesznek. És az Isten szava az, ami előzi a félelmeinket, nem véletlenül van az, valaki megszámolta, hogy 365-ször van az a Szentírásban, hogy ne félj. Mert az Isten szava bátorít, hiszen magunktól mi gyávák vagyunk, és jogosan, valljuk be őszintén, mert az ős ellenség, az ordító oroszlán erősebb, mint mi vagyunk. És hogyha jobban ismernénk az Isten igéjét, akkor a szívünk felbátorodna a bizonságtételre is, és a hitünk erősödne. Hiszen a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéből származik. Aztán a harmadik, hogy a harchoz szabad szívre van szükségünk. Haza küldték itt a harcból azokat az embereket, akik új házat építettek, és még nem avatták fel, azokat is, akik szőlőt ültettek, de még nem vették a hasznát, aki eljegyzett egy leányt, de még nem vette fel feleségül, azt is hazaküldték, hogy igen, vett feleségül, hiszen ezeknek az embereknek nem a harcon járt az eszük, hanem minduntalan otthon, hogy jaj, milyen is lesz az én házam, vagy milyen is lesz a termés, vagy jaj, hát az én menyasszonyom hűséges-e hozzám, vagy sem. És hazaküldték azokat is, akik látszívűek voltak, mert féltek, mert a félelemnek az a tulajdonsága, hogy úgy átragad a másik emberre, harc közben megfutamodnak, a hátukat mutatják, és a hátat mutatni nem lehet az ellenségnek, mert ott biztos a kudarc. De nagyon sok minden van, ami rabul ejtheti a mi szívünket. És itt nem a házról, meg szőlőről, meg házastársról van szó, hiszen ezek alapvetően akár hozzá is tartozhatnak az életünkhöz. Igen, van egy családunk, gondoskodnunk kell a családunkról, van egy munkahelyünk, dolgozunk, van egy szőlőnk is, vagy bármi másunk, tehát elkerülhetetlen, hogy ilyen dolgokkal foglalkozunk, mert vannak feladataink és kötelezettségeink. Nem vonulhatunk ki a világból, hiszen attól még nem lesz szabad a szívünk, csak rejtettebb lesz a kötöttségünk. Az ökölvívásból vett taktika, hogy egy nagy ütés előtt elterelni az ellenségnek a figyelmét, hogy elbizonytalanítsuk. Az ördögnek is ilyen a taktikája, és próbál bennünket elterelni a lényegtől, hogy ne a harcra figyeljünk, hanem valami egészen másra. és képes az ördög megkérdőjelezni még az Isten ajándékait is az életünkben, és akkor már nem ott vagyok, már nem tudok küzdeni. Bizalmunkat mi csak az Istenbe vessük, ő legyen az első, ő legyen a legfontosabb, akihez érdemes mindenáról ragaszkodni, és az ő eszközeit használjam a harchoz. Ott van az igében az a figyelmeztetés is, hogy egy harcos sem elegyedhetik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki harcossá avatta. Tehát szívemet ne a földi dolgok kössék le, ne legyek rabjává semminek sem. Ezek lehetnek jó dolgok is, de a rabság akkor is rabság. Sokszor nem is nagy dolgokra kell itt gondolni, a kicsik is valósággal meg tudják kötözni a szívünket. Tehát ne elegyedjünk bele tisztátalan dolgokba, jelentéktelen, értéktelen cselekedetekbe, ne ezek vigyék el az erőnket, az életkedvünket. Aztán az utolsó, a harcban nem a mindenáron való pusztítás a cél. Mondhatnánk, hogy azért ez egy nagyon kemény fejezet, hogy a közel való városokba mindenkit le kellett ölni, de itt azért az az alaphang, ami nem volt meg más népeknél, hogy először is meg kellett kínálni békességgel az ostromlott várost. És hogyha elfogadták a békefeltételeket, akkor a város adófizetővé lett, már ha a távoli városról volt szó, az örökségül kapott városokban nem volt szabad életbe hagyni senkit sem, bár hogyha az egészet ismerjük már, mint az egész Szentírást, akkor ott is találunk kivételt, hiszen Ráháb, a parázna nő megmenekült, mert megmenekítette a kémeket, mert az Isten hit ott volt a szívében. És Isten erre nézve az ő életét megtartotta. És egyedül álló itt a gyümölcsfák védelme is, hogy egyél róluk, ne vágd ki azokat, mert nem ember a mezőn levő fa, hogy az is ostrom alá kerüljön miattad. Mi úgy harcolhatunk, hogy közben a lábunkon a békességnek a saruja van. Mert a mi fegyvereink azok különböznek a közönséges fegyverektől. A végén szeretném ezt a részt felolvasni az Efézusi levélből, itt részletesen beszél erről az ige. Végezetül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai ellen, és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekaitokat igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal, könyörögve az összes szentekért. Tegyük ezt meg most együtt is. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te vagy az a hatalmas Úr, aki harcolt értünk, aki annyira szeretsz, hogy szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust is adtad a halálba. Köszönjük az ő győzelmét, amit kivívott, síron, halálon, pusztuláson, az ördög minden seregén. És köszönjük azt a kegyelmet, hogy munkálkodsz a szívünkbe, hogy az életünk átkerüljön a Te országodba, a halálból az életbe, hogy melletted legyünk, hogy atyai kezedbe legyünk, és hogy a Te harcaidat harcoljuk. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor ezt elfelejtjük, hogy sokszor csak a magunk ügye van előttünk, és úgy harcolunk, hogy nem rád tekintve, hanem csak a magunk győzelmét szem előtt tartva. Köszönjük, Urunk, hogy Te a biztos győzelmet ígéred. És köszönjük, hogy így tekinthetünk előre a jövőbe is, hogy eljön egy nap, amikor majd a Te nevedre, a Te látodra minden térd meg fog hajolni. Mennyeieké, földieké és föld alattvalóké. És minden nyelv vallja, hogy Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Urunk, segíts nekünk, hogy a hit harcát harcoljuk azokkal az eszközökkel, amiket Te adsz nekünk. Könyörülj rajtunk, hogy a Te igéid legyenek mélyen elrejtve a szívünkbe, hogy a félelmünket Te űzed el, hogy Te mutass nekünk utat, Te erősítsd a hitünket. Urunk Istenünk, eléd visszük gyülekezetünk betegeit, látod, hogy milyen sokan vannak, légy az ő gyógyítójuk. Eléd visszük, Urunk, a gyászolókat, a sírókat, Te töröld le az ő könnyeiket. És köszönjük, Urunk, ezt az öt kisgyermeket is neked. Köszönjük, hogy megkeresztelték őket, és Te vidd tovább bennük az igét, és Te ajándékozz meg őket is örök élettel. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy Te adsz édesanyákat, hogy igazából a Te kegyelmed a szülőség, és hadd legyen a Te áldásod rajtuk. Neked adunk hálát azokért is, akik már nincsenek köztünk. Köszönjük, hogy voltak, és emlékezhetünk rájuk. És áld meg, kérünk, a következő nemzedéket, Urunk, ezzel az életkedvel, hogy vállalják a kis életeket, akik megfogannak. Urunk, áld meg, kérünk, a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.